felvétel miatt mondom még egyszer. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János első levelében, a 3. fejezet 18. versétől a 24. versig a következőképpen. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható meg, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy kevéssé ismert bibliai részt vettünk az elmúlt heti bibliaórán, amikor Dávid elmenekül az eszelős Saul király elől, és ennek következtében derékba törik a karrierje, a házassága, a lelki és hitélete, és nem tud más tenni, mint elmenekülni Gátba, Ákis királyhoz, a filiszteusokhoz, ahol bolondnak tetteti magát. A nyálát csorgatja, firkál az ajtókra, és onnan is elkergedik, és így kerül Adullámnak a barlangjába, ahol aztán testvérei, meg apjának a rokonsága mennek el hozzá, és velük együtt eladósodott, elkeseredett, elnyomott, vagy úgy is mondhatnánk, ma így mondanánk, hogy kiégett, kiakadt, magukat roncsnak érző emberek gyülekeztek köréje, mintegy 400-an, és ők lettek Dávidnak a csapata, Dávid pedig a vezérükké lett. Olyanok voltak, mint az ókorban azok a szentek, akik remete életet kezdtek élni, Szent Antal, vagy Jeromos, vagy Benedek, vagy olyanok, akik itt Magyarországon is, a Mecsekben, a Bakonyban, vagy a Pilisben remeteként éltek, és aztán köréjük szerveződtek az első szerzetes rendek. Például a 13. században 4. Sándor pápa itáliai remetéket gyűjtött össze, és belőlük lettek az ágostonos remetéknek a rendje, akinek tudjuk, hogy mely rendnek tagja lett később Luther Márton is. Miért vonultak félre ezek az emberek? Miért választották ezt a nagyon furcsa életmódot? Talán egy önvédelem volt ez a szeretetlenség megtapasztalása miatt. Az ebből fakadó félelem miatt lettek kicsit őrültekké, kicsit vagy jobban. Talán így kezdődik ma is, hogyha valaki megbolondul, hogy tudatosan vagy kevésbé tudatosan őrült dolgokat csinál, amiket nem kellene, mert baj van, mert bajba kerül, mert minden kapcsolata megszakad. Az Istennel való kapcsolata és az emberekkel való kapcsolata. és fordítva. Az emberekkel való kapcsolata és ennek következtében az Istennel való kapcsolata. A szeretetre biztató János evangélista hangsúlyozza, hogy szeressünk ne szóval, ne nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. És eközben rendre a fordítottját tapasztaljuk, a fordítottját éljük át. Találkozunk a nyelvvel, a szóval való szeretettel, és hogy milyen fontos a szeretet, hogy a szeretet mindenek felett való. Posztoljuk azt, hogy szeretetnek érezzük magunkat, és közben a másik ember nagyon sokszor a szeretetlenséget éli át. Lehet, hogy pont velünk kapcsolatban. Közben a gyermeke, aki végre önállóvá szeretne válni, a szeretetlenségét tapasztalja meg. Nem érzi, talán nem is tudja, hogy őt nem szeretik, talán nem ismeri feltételezni, hiszen a szülők biztosan mindig jót akarnak, nem ismeri feltételezni, hogy hát igazából nem szeretnek engem úgy a szüleim, ahogyan kellene, hiszen elhagyták egymást, elhagytak ezzel engem is bizonyos szinten, külön költöztek, nem tudnak úgy gondoskodni rólam, ahogyan kellene. És lázad, és tüntet, és fél, hogy nem fog tudni megélni, hiszen külön kell fenntartania az édesanyának is egy lakást, külön kell fenntartania az édesapának is egy lakást, de egyikhez sem mehet, mert az ideiglenes élettársak egymásnak adják a kilincset, nem igazán érezné magát biztonságban sehol sem. Kellene egy harmadik lakás. Három ember, három lakás. Értjük ugye, hogy miért kerülnek sokszor nagyon nehéz helyzetbe a fiatalok. És lehetséges, hogyha a két lakásból az egyiket egymás szeretve ugye egybe költöznének, és az egyiket pedig kiadnák bérbe, abból már az évtizedek során meg lenne egy harmadik lakás. Biztosítva lenne a gyermeküknek a jövője. Nagyon drága a szeretetlenség. Nagyon sokba kerül. És közben persze azt mondták, hogy hát nem fizetünk az egyháznak, egyházfenntartó járóigot, mert az sok. Nem az a sok, hanem az, ami a szeretetlenségből fakad. A szeretetlenség drága mulatság. Mi a megoldás? Hát, hogy a szeretetlenségnek a kultúrájától forduljunk el, és a szeretet kultúrája felé forduljunk. Így fogalmaz János, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak. Egyik lelkész testvérünk mondja, hogy amikor ment be most októberben az iskolában hittanórát tartani, akkor mivel magasabb a tanító néninél, ezért beleütközött a feje a díszletekbe, a tanterembe, mindenhol a díszletek lógnak a mennyezetről, és ezek a díszletek nem mások, mint több tíz halálfej, csontváz, pókok, és hát ez nem a biológia szertár volt, a rendes tanterem. Készülnek a Halloween-ra, nem a reformációra. Az egyik a halálnak a kultusza, a másik az életnek a kultusza. És hát ez már olyan esemény volt, amit ő nem akart szó nélkül hagyni, és szóvá is tette az iskolában. Hogy a halál kultúrája nem tesz jó szolgálatot a gyermekeknek. Nem segíti a lelki béküket. Emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az óvodánkban a téma volt ez, előkerült a kérdés, hogy vajon szabad-e Jézus haláláról tanítani. az óvodás korú gyermekeket. És akkor nekem pont akkor volt az élményem, hogy a különböző életszakaszokról tanultunk a lelkigondozó képzésen, és én feltettem ezt a kérdést, nem csak a vizsgáztató, hanem én magam is a kollokvium során feltettem a kérdést a tanárnak, hogy mit mondana erre. Persze, hogy nyilván azonnal visszadobta a kérdést, hogy mi is az óvodáskornak a jellemzője? Mit is gondolnak és hisznek a kis óvodás gyermekek? És akkor mondtam, hogy hát nagyon érdekli őket a halál témája. Nagyon foglalkoztatja őket. És nagyon fontos éppen ezért beszélgetni velük erről. És nem eltitkolni azt, hogyha meghal egy hozzátartozója, vagy elpusztul mondjuk a cicája. Hát pont ezen keresztül lehet őket tanítani arra, amiről a Szentírás is tanít. És éppen ezért érti meg nagyon mélyen azt, hogy Jézus meghalt értünk, de fel is támadt, mert számára a halál még visszafordítható folyamat. Ő ezt érti. Ő ezt hiszi. Ő nagyon könnyen tud hinni abban, hogy Jézus legyőzte a halált, és feltámadt, és él. És éppen ezért szabad tanítani őket Jézus haláláról, mert ebben van remény. Mert jó a végkimenetele. Megvan a boldog vége a dolgoknak. A happy ending. És az igazi. A másikban, amikor a harmadikos gyerekek tapasztalják, vagy nézik a tanteremben egész hónapban a halálfejeket és a csontvázakat, ebben semmi biztató nincsen. Ebben nincsen semmiféle pozitív végkimenetel. A félelem, a bizonytalanság. Nekik nem erre van szükségük. Miközben találkozunk Jézussal, a megtestesült szeretettel, akkor gyakran alkalmatlanná tesz bennünket az, hogy érezzük, átéljük a bűnösségünket, átéljük az elesettségünket, átéljük a félelmeinket, a szorongásainkat. Mint ahogyan azok az emberek, akik mentek Dávidhoz abba a bizonyos Adullám barlangjába. És akkor itt jön be az a fontos gondolat, amit János említ, hogy de ne féljünk, mert Isten nagyobb a mi szívünknél. Az ő kegyelme mégis több. És éppen ezért nyugodtan élhetünk a gyónásnak a lehetőségével. Mert egy fantasztikus lehetőség az, hogy Isten elé kiönthetjük a szívünket, a bánatunkat, a lelkünket, elmondhatjuk neki, és gyóntató embertársunk előtt elmondhatjuk mindazt, ami a szívünket nyomja. Ez egyedi lehetőség. Csak nekünk, hívőknek, keresztényeknek adatott meg. Az embernek a belső felismerése az, ami Dávidnak is a belső felismerése volt. Pedig ugye ő is túl van sok-sok Isten élményen. Túl van azon már, hogy hogyan segítette Isten különböző élethelyzetekben. És mégis hihetetlenül eltávolodik az Istentől. Sokszor foglalkoztat ez a kérdés, hogy lehet ennyire eltávolodni? Megtérés után rosszabb helyzetbe kerülni. Lehet. Igen. Nagyon sokszor éli át az ember ezt. És ítéli el az embert a saját szíve. Hát ezért mondja János, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél. Idősödő emberek szokták ezt a kérdést feltenni nekem is. Mi a baj velem? Úgy érzem, hogy megváltoztam. Úgy érzem, hogy eddig türelmesebb voltam. Úgy érzem, hogy eddig jobban tudtam szeretni. Úgy érzem, hogy eddig meg tudtam felelni másoknak. Egyik őknek ezt mondtam nemrégiben, hogy Václavik lelki gondozó így fogalmazott, hogy én nem vagyok rendben, te sem vagy rendben, és az így rendben van. Ez így rendben van, hogyha rájövünk arra, hogy igen, baj van velünk. Természetes az, hogy bizonyos fokig nem találjuk a helyünket egy nem normális világban. Hogy összeütközésbe kerülünk az abnormalitással. És emlékezzünk arra, amit annak a törökországi misszionáriusnak a felesége mondott a férjének, amikor ő kétségbe esett a börtönben, és félt attól, hogy a felesége el fogja hagyni, nem fog kitartani mellette ebbe a megpróbáltatásban, de 2016-ban tartóztatták őt le Törökországban, és akkor azt mondta a felesége, hogy én nem tudok, és nem is akarok visszatérni a normális kerékvágásba, veled akarom végigcsinálni ezt az egészet. És hát valamilyen szinten a mi életünk sem normális. Mi is állandóan szembesülünk a nem normális dolgokkal. Nincs rendben. Sem az mi életünk, sem a másik élete. De hogyha odafordulunk a rend Istenéhez, akkor ő végig mellettünk lesz. Végig kísér bennünket a pusztában, a börtönben, a nehézségekben, addig, amíg vissza nem térünk a normális életbe, ami a mennyei hazában lesz. És ennyi legyen elég. Így fogalmazott Freud, hogy egészséges az, aki tud szeretni, és tud dolgozni. Nem kell többre vágyni. Tudjunk szeretni, tudjuk egymást, tudjuk Istent szeretni, és tudjunk, akarjunk dolgozni, munkálkodni, érte meg egymásért. Ha vannak mélypontok, az életünkben azok áldást jelentenek, mert megerősítenek abban, hogy szükségünk van a megváltóra. Végül azt a kérdést tegyük fel, hogy ki az, aki szereti az Istent? Szereti-e az egyháztag az Istent? Onnan tudjuk, hogy szereti, hogy meg akarja ismerni, hogy együtt akar vele lenni, ugyanúgy, ahogy az együttjáró pároknál is, férnél, feleségnél is. Onnan tudjuk, hogy szeretik egymást, hogy együtt akarnak lenni, hogy beszélgetni akarnak egymással, hogy egyre jobban, többet akarnak egymással együtt lenni. Az az egyháztag szereti az Istent, aki itt akar együtt lenni az Istennel, és a lelki testvéreivel. Aki azt mondja, nekem ez nem fontos, én nem akarok együtt lenni velük, ott komolyan felvetődik a kérdés, hogy szereti-e ő az Istent. Hiszen, mondja János, aki nem szereti a testvérét, hát az nem szeretheti az Istent, akit nem lát. És ezt látjuk, hogy a társadalomnak a peremére szorult Dávid is, magányossá válik, de kap új testvéreket, akikkel együtt lehet és együtt kereshetik az Isten akaratát. Új közösség, új élet közössége formálódik körülötte, és új élet közössége formálódik mi körülöttünk is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te megmutattad, hogy igazi a te szereteted irántunk. Köszönjük neked, hogy mi is a te szereteted közösségében lehetünk. Segíts, hogy az irántad való szeretetünk az egymás iránt való szeretetben mutatkozzék meg. És abban, hogy szeretnénk téged is minél jobban megismerni, és veled is együtt lenni. Köszönjük neked, Urunk, hogy a mély pontjainkat, a kétségbeesésünket, felhasználod arra, hogy hozzád meneküljünk, és megtaláljuk azt a kegyelmet, amely nagyobb a mi szívünknél is. Kérünk téged, hogy így állj meg bennünket, és vezess az előttünk álló úton. Amen.